Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni utolsó előttit megelőző vasárnapra ez alkalommal kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Zofóniás próféta könyve első részében a 14. verstől a 18. versig a következőképpen. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján, kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürt szó és riadó napja az erős városok ellen és a büszke tornyok ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mint a por, és a belük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem lesz képes megmenteni őket az Úr haragjának napján. Amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet, bizony hamar végezni fog a föld összes lakójával. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, az ítélet üzenete az, amelyet hallhattunk. Ritka, hogy a szószékeinken ennyire mondhatni egyoldalúan hangozzék föl Isten ítéletének, Isten haragjának az üzenete. Pedig szükség van rá, elengedhetetlenül szükség van rá. Emberi rendelésen keresztül, de Istentől kaptuk most ezt az igét, azon a vasárnapon, amelyet az egyházi év rendjében is egyébként az ítélet vasárnapjaként találunk megjelölve. És az igék, amelyek ki vannak jelölve, valamiképpen mindehhez kapcsolódnak. De nem csak egy vasárnapon kell ezt hallanunk. Amikor Isten hirdettetni akarja, akkor hallanunk kell, mert szükséges. Isten hirdettette egykor Zofóniás próféta által is, egy olyan időszakban, amikor pedig éppen reformáció kezdődött Júda királyságában. Zofóniás maga is a királyi családnak egy oldalágából származott. Ezt megtudjuk a könyve bevezetéséből. Ükunokája volt a hívő Ezékiás királynak. Csoda, hogy életben maradt a közben eltelt évtizedek alatt, mert hogy a hívő Ezékiásnak olyan fia uralkodott utána évtizedekig, Manassé, aki minden szörnyűséget bevezetett, mindenféle szörnyű pogányságot és vérengzést behozott a zsidó nép életébe. Cefanyá, ez a próféta neve héberül eredetileg, ez azt is jelenti, épp azt jelenti, hogy elrejt az Úr. Elrejtette az Úr őt is, és túlélte a családja meg ő azt a vérengző időszakot. Manassé aztán késő öregségében egy súlyos fogság után megtért, de az a romlás, az a rontás, amit véghez vitt az országban, az kihatott mindenre. Pogány isteneket tiszteltek, asszír és babiloni csillagistenségeket imádtak, tele volt varázslással, jóslással, mindenféle okkultizmussal az ország. Aztán Manassé fia egész rövid ideig uralkodott, és utána került trónra még 8 évesen Jósiás. És ez a Jósiás kezdett Istenhez fordulni. És ahogy felnövekedett, kezdte a templomot rendbehozni. Aztán a templom rendbehozatala közben megtalálta a főpap Isten törvényének, Mózes könyveinek a tekercsét. És döbbenten hallgatta Jósiás király is az Úrnak mindazt a fenyegetését, amit előre megíratott Mózes által. Mi fog elkövetkezni erre a népre, az ő választott népére, ha hűtlenül elfordulnak tőle? Jósiás a szívére vette, és elindított egy hatalmas reformációt. Valamikor ebben az időben kellett profétálni az Ofóniásnak is, és hirdetnie az élő Isten nevében, hogy közel van az Úr napja. Nem elég színleg, külsőleg eltakarítani a bálványimádást és annak minden látható jelét. Isten a szíveket nézi, mi van a szívekben? És a szívekben ott volt továbbra is a hamis istenek iránti vonzódás. Ott volt sok-sok megtűrt bűn, tisztátalanság, paráznaság, kapzsiság, valláskeverés, hogy hát jó, tiszteljük mi az Urat, de azért a Molokot is, meg a Baalt is. Mások szívében meg ott volt a közöny, hogy hát az Úr nem tesz se jót, se rosszat. Ilyen, amikor az ember félreérti az Isten türelmét. Mintha tehetetlen lenne az Isten, pedig nem azért kapunk időt, nem azért nézel annyi mindent az Isten nekünk, mert tehetetlen lenne, hanem mert hosszan tűr. De az a türelmi idő le fog járni. És Zofóniásnak hirdetnie kellett, hogy bekövetkezik majd Isten végső ítélete. Ezzel egy lélegzetre kellett hirdetnie azt, hogy jön Isten történelmi ítélete arra a népre, ha nem térnek meg szívből igazán. És jött. 20 éven belül szkíta betörés, Nékó fáraó fölvonulása, aztán jöttek a babiloniak. És 40 éven belül elpusztult az az ország, Jeruzsálem és a templom is, amelyben hamisan bizakodtak. Az Úr meglátta, hogy csak külsőleg tisztelik őt, de a szívük távol van tőle. Zofóniásnak hirdetnie kellett tehát, hogy közel van az Úr napja. És ha Isten elveszi a fékeket, és elszabadulnak mindazok a gonosz erők, és gonosz hatalmak, és gonosz emberek, akiket Isten addig fékezett, akkor jön az ítélet. Akkor jön a bűnhődés. És nincs menekvés. Akik nem akarnak az Úrhoz menekülni, azoknak nem lesz hova menekülni. Az ítélet üzenete volt, amit Zofóniásnak hirdetnie kellett tehát. Több mint 2600 évvel ezelőtt. És ennek az üzenetnek kell hangzania ma a mi számunkra. Ne áltassuk magunkat, ne ringassuk magunkat hamis ábrándokba meg egymást se. Isten haragjának a napja el fog jönni. Nem tudjuk, mennyi időnk van még egyenként is. Mennyi ideje van ennek a templomnak, ennek a városnak, ennek az országnak. Hát az utóbbi 10 évben is, ha belegondolunk, láthattuk, híreket kaphattunk róla, hogy fordul föl egy-egy országban minden rend, és lesz pusztulás, egymásnak feszülő erők, gyilkolása, szörnyűségek. Föl lehet gerjeszteni embereket, és ne feledjük, maga az Úr Jézus figyelmeztet arra, hogy az ő visszajövetele előtt majd nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hallani kell háborúkról, lesznek éhínségek, földrengések mindenfelé, az egek erői megrendülnek. Gondolunk erre, vagy inkább erről ne beszéljünk? Sokszor az egyházban is azt tapasztaljuk, hogy ez kényes téma, amit kerülünk. Így fogalmaztam ezt meg már több évvel ezelőtt, ezt a fajta gondolkodást, hogy az ítéletről inkább ne beszéljünk, mert még több embert elveszítünk. Hát megnyerni szeretnénk az embereket, ne ürüljenek ki a templomok, ugye, folyjon az egyházi élet. Na de minek folyjon? Hát képmutatásból, vagy csak az emberek kedvét eltaláló produkciókkal, műsorokkal, annak semmi értelme. Annyiszor hangzik az is közöttünk, hogy ébredésre lenne szükség, arra bizony. De éppen ezért kell elmondanom, hogy minden valódi lelki ébredés abból fakadt, hogy rászakadt az emberekre Isten közelítő ítéletének a tudata. Hallanunk kell az ítélet üzenetét. Ebben a mi korunkban különösen is, amikor általános az, hogy nincs Isten félelem a szemük előtt, és egyre inkább, egyre nagyobb mértékben bekövetkezik az, amiről Pál apostol írt Timóteusnak a második levelében, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Ez az utolsó mondat jelzi, hogy jelentkezett ez már akkor is, amikor Pál apostol mindezt leírta. De hol vagyunk most? Mennyire áthat mindent? Az élvezett hajhászás, a bűnnek a dicsőítése, azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, ahogy egy másik levelében írja Pál apostol. Micsoda sztárjai vannak ennek a mai világnak. És mennyire kezelhetetlenek a gyermekek. És egyre többen küszködnek mentális problémákkal a gyermekek között. Már statisztika mutatja ki, hogy ez egyre növekszik. Miért? Mert nincs Isten félelem a szemük előtt. És ha az ember nem veszi komolyan Isten jó rendjét, igéjét, parancsait, ha nem hiszi el Istennek, hogy az az életem használati utasítása, és mindaz, ami Isten igéjével ellenkezik a gondolataimban is, az rossz, akkor ennek megjönnek a következményei. És sokszor a bűn közvetlenül magában hordja a bűnhődését, és Isten kiszolgáltatja az ellene lázadó konok, makacs embert a tulajdon bűneinek. Eszembe jutott a mai szolgálatra készülve egy megrázó történet. Még kisiskolás voltam, amikor Dunakeszin nem messze egy másik utcában történt ez a tragédia. Ott a Dunapart közelében az egyik utca fölött vezették a magas feszültségű távvezetékeket. És egy 8-os fiú egy drótra kötött követ földobott. Összezsugorodva égett össze. A vezeték volt a hibás? Kérdezem, hogy ez történt? Nem. Ha beleromlik az életed az istentelenségbe, a gyakorlati istentelenségbe, Isten a hibás érte? Nem. Olyan szörnyű, amikor Istenre is úgy gondol az ember, ha egyáltalán hiszi, hogy ő van, hogy a féle mindenható cselédnek képzeli el, aki az én rendelkezésemre álljon. És tegye meg, segítsen abban, amit én szeretnék. Elérni, megvalósítani, élvezni, stb. Hát nem ez az Isten dolga? Nem. Az Isten valóban Isten, aki szent, mindenható, a maga számára teremtett, és annyiszor elmondom a temetéseken, így tart számon, és így kér is számon. És ha nem ömlik még ránk, és erre a világra Isten ítélete, Isten haragjának a tüze, az nem azért van, mert ő ne lenne mindenható és szent, hanem azért, mert hosszan tűr értünk. de erről írja Pál apostol a római levelében, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz? Igen, hallanunk kell Isten ítéletének, bekövetkezendő ítéletének a fenyegetését. Hogy összetörjön bennünk minden hamis öntudat, hogy féljük az Istent, hogy belegondoljunk, rettenetes lesz, amikor az ő szent haragjának a tüze kiömlik erre a világra. Olyan nyomorúság lesz, mondta az Úr Jézus, amilyen nem volt, és majd utána sem lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, egyetlen test sem menekülne meg. De ott fölcsillan az ígéret, hogy a választottakért megrövidítetnek. Mint ahogy Zofóniás könyvében is, az ítélet meghirdetése után a megtérésre hívó ösztönző szavakat olvashatjuk. Szedd össze magad, szállj magadba, te szemérmetlen nép, mielőtt bekövetkezik az ítélet, mielőtt rátok tör az Úr izzó haragja, mielőtt rátok tör az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mind. Amikor emberekre rászakad Isten haragjának a tudata, hogy haragot, átkot érdemlek én, abból támad, csak abból támadhat valódi ébredés. Így volt ez Jósiás királlyal is egykor, így volt ez a reformátorokkal. A kétségbeesés volt az, az önmaga fölötti kétségbeesés, ami Luthert is oda szorította az Isten kegyelmének a keresésére, és másokat is. És aztán így volt a későbbi lelki ébredések során is. Amerikában, Észak-Amerikában, az 1700-as években a metodista igehirdetők is, de a kálvinista Jonathan Edwards is félelmetesen hirdették az Isten haragját. Bűnösök egy haragvó Isten kezében. Ez volt Jonathan Edwardsnak az egyik óriási jelentőségű ige hirdetése. És emberekre rászakadt a bűneik tudata, annak a tudata, hogy Isten haragja alatt vagyok. Jaj, nekem elvesztem, hogy találok kegyelmet? És sírtak. És az nem csak múló hangulat volt, hanem odafordultak Istenhez, mert rádöbbentek, hogy ha jön az Isten haragja, akkor sem ezüst, sem arany, sem semmi más emberi eszköz nem menthet meg. A lelkünknek nincs más váltsága, csak az, amit, akit Isten maga készített el. Jézus Krisztus az, aki nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával váltott meg. Ahogy Luther is van róla, és visszhangozza Péter apostolnak az első leveléből ezeket a csodálatos mondatokat. Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem mint hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Nem marad bűn, büntetetlen énekeltük. De itt ragyoghat föl a számunkra elkészített kegyelem, hogy minden bűnön büntetését már elszenvedte az Isten fia Jézus. Az egyik temetési szolgálatomban is fölidéztem a gyönyörű énekverset a héten. Ő a bíró halt meg önmaga értünk, s immár az üdvösség miénk lehet. Indulj hát bűnös, és vedd a kegyelmet. Véged az irgalom bősége vár. Igen, azért hangzik az ítélet üzenete, hogy felrázzon, hogy arra a menekülésre késztessen, amelyben már nem Isten elől próbálok bujkálni, hanem Istenhez menekülök oda. Ne vess el magadtól, kegyelmez nekem, bocsáss meg nekem fiad áldozatáért. Szedd össze magad, szállj magadba, te szemérmetlen nép, mielőtt bekövetkezik az ítélet. Keressétek az Urat. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Hadd jöjjünk a te színed elé, hadd meneküljünk hozzád mindnyájan. Hadd döbbenjünk rá, milyen rettenetes az életünkben a bűn, amit nem is látunk, sötétben botorkálunk vakon, és nem tudjuk, hova megyünk. Csak azt tudhatja, hova tart, aki már a világosságba jött, Jézus Krisztus világosságába. Mert aki őt befogadja, azé az élet világossága. Könyörülj rajtunk és gyermekeinken, hiszen olyan veszedelmes ez a világ, és egyre nagyobb a tombolása az istentelenségnek, sokszor a kegyesség látszata alatt is. Emlékezünk ezen a napon arra, hogy éppen ma 100 éve zárult le az első világháború. Ezekben az órákban írták alá a tűzszünetet. Mennyi pusztulás volt, és mennyi pusztulás és szörnyűség jött még utána a mi népünkre és országunkra is. Köszönjük, hogy most békében élhetünk, de le fog járni az idő egyenként is számunkra, és le fog járni a világ ideje. Kérünk, vezess sokakat magadhoz még, ítéleted üzenetével felrázva őket, mint ahogy egykor Keresztelő János is készítette az utat az ítélet üzenetével az Úr Jézus számára. Készítsd ma is igét hirdetésén keresztül az utat, hogy Jézus Krisztussal találkozzunk igazán, és átadjuk magunkat neki, bírántnak és megváltónknak. Könyörgünk gyermekeinkért, ezekért a kicsikért is, akiket most megkeresztelni készülünk. Ne vesszen kárba egyikükön sem a te fölkínált kegyelmed, ne sodorja el őket a világ a maga gonosz istentelenségével. Hadd találjanak oda idejében Jézus Krisztushoz ők is, és még sokan mindenféle nyomorúságból. Könyörgünk a háborútól sújtottakért, a menekülőkért és ínségben levőkért. Könyörgünk üldözött keresztény testvéreinkért a világ sok táján. Irgalmaz nekik és nekünk, te a Szent Isten Jézus Krisztusért. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor gyülekezetébe jöttetek ezekkel a kicsin gyermekekkel, hogy számukra a keresztség áldását, ajándékát kérjétek. Hallgassátok meg először a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, és őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva mindörökké. Amen. Jézus Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tanítványait az evangélium hirdetésére szélese világba kiküldve, ezt is mondta Urunk, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Íme ezek az igék is mutatják, hogy Jézus Krisztus szándéka mi a keresztséggel, az, hogy ő hozzátartozzunk. Isten azt rejtette bele a keresztségbe, hogy mi Jézus Krisztus értünk történt halálába legyünk elrejtve. Isten szent haragja előtt. És életünk legyen, örök életünk az Úr Jézussal való közösségben, hitáltal. Ezért fontos újra meg újra idéznünk azt, amit Luther leírt a Nagykátéban. Hit nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges isteni kincs. Hogy hittel fogadjátok gyermekeitek számára is Isten fölkínált kegyelmét. Ehhez hallgassátok meg most ti és az egész gyülekezet azt a szent igét, amely a heti igénk a Bibliaolvasó útmutatóban, megírva találjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levele, 6. részében, a 2. vers 2. felében, fennállva hallgassuk mindnyájan a következőképpen. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Amen. Az Isten igéjében, amikor azt olvashatjuk, hogy most, vagy ma, annak különös erős hangsúlya van. Mert Isten hirdetteti benne, ebben az igében is, hogy itt és most ő alkalmat készít. Alkalmat arra, hogy hozzájöjj és ő magához fogadjon. A kegyelemnek nem is a szokásos szava van itt ezen a helyen az eredeti szövegben, hanem a jó elfogadás, hogy Isten jóságosan magához akar fogadni, ennek a szava. Itt van annak az ideje, hogy Isten jóságosan magához fogadjon. Akkor lehet megtérni az élő Istenhez, amikor ő elkészíti ennek az idejét. Akkor lehet kegyelmet kérni és találni nála. Íme most hangzik számotokra, és mindnyájunk számára. Van ennek olyan hangsúlya is, hogy most vagy soha. Tudom, amikor Isten igéje egy olyan könyv, amely az Isten igéjét magyarázta és alkalmazta, szembesített engem azzal, amit magam se tudtam önmagamról. Szembesített azzal, hogyan vagyok méltó az Isten haragjára, ítéletére, és féltem az ő ítéletét. Akkor átéltem annak a könyvnek a sorain keresztül, hogy ember írta ugyan, egy finn professzor a bűn mardosása és az Isten békessége címmel azt a könyvet, aztán magyarra fordították, és én magyarul olvashattam, átéltem, hogy most vagy soha, most adja elém Isten azt a lépést, amit meg kell tennem, hogy mindent kiöntve a bűneim megvallásában ő hozzájöjjek. És ott volt ennek a szorongatása akkor. De ott volt az ígéret is. Mindent kiöntve az Isten színe előtt. Ami ott belül le volt fedve, fortyogott, belül emésztett. Mindent kiöntve a kegyelemért jöhetek. A megtérés alkalma volt ez. Most. És amikor az Istentől elkészített alkalmat megragadja az ember, hallgat az Isten hívására, akkor lesz ebből az, hogy most van az üdvösség napja. Attól fogva van üdvösségem. Nem csak majd lesz talán a halál után, hanem attól fogva van üdvösségem. Hogy Jézus Krisztus előtt meghódoltam összetört szívvel, őt befogadtam, mint Uramat. Íme a személyes vallomásom, bizonságtételem is benne van abban, amit ebből az igéből most számotokra mondhatok, ösztönzésül, biztatásul, de figyelmeztetésül is. Hiszen amikor Isten igéje azt mondja, hogy most vagy ma, említettem, annak különös súlya van, és ez ilyen figyelmeztetésképpen is fölhangzik számunkra. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Íme. Figyelmet kér az Isten. Most van annak az ideje, hogy magához fogadjon. Hát úgy jöjjetek. Ne egyszerűen a templomba, ne egyszerűen a keresztséget kérve, hanem az élő Istenhez mindezek közben. Azért vagyunk itt. Most van az üdvösség napja, mert Isten fölkínálja az örök, szabad, teljes életet, bűnbocsátó kegyelméből, az ő örök szeretetében. Igen, éppen ezeknek a kicsi gyermekeknek is, akiket ti szerettek, szülői szeretettel, keresztszülői, nagyszülői szeretettel. De fölfoghatatlanul, az emberi szeretethez hasonlíthatatlanul szereti őket a Szent Isten. Nem akarja, hogy elveszettek maradjanak, azt akarja, hogy az övéi legyenek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Hittel válaszoljatok erre Istennek magának. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bíránk és megváltunk, kérünk, fogadd kegyelmedbe a keresztségben ezeket a gyermekeket. Tedd őket egyházad élő tagjaivá, hogy neked éljenek itt a földön, és veled éljenek az Atya örök országában. Amen. Hallgass meg a te szent fiad nevében, amikor a tőle tanult imádságban, remélve, hogy a gyermekeknek is mindennapi imádsága lesz ez, így esedezünk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felállva immár mindnyájan, vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.